36. fejezet, a fölpiszkált parázs. Tótné asszonyom egy pár vadgesztenye gajat tett egy pohárban az asztalra a nagy tisztelet okáért. Éppen akkor virágzott a gesztenye, és egyéb virág nem volt a korcsma környékén. Piroska kihúzott egy virágos gajat, legyezgette magát vele. És csak így egyedül van? Kérdezte Butler. Nem, velem utazik a komornám is, de annak egy barátnője van itt a faluban, bizonyos Izsépi nevű öreg kisasszonyoknál. Hát Tóth uram oda kísérte egy fél órára. Mit csinált Patakon? A szegény Fáji bácsit néztem meg. Hát maga honnan jön? Egerből. S hová megy? Sehova. Nagyon keserű hangulatban van, azt látom. Hát mit mond az érsek? Megcsalt. Mindenki megcsalt, hörögte tompa hangon, és sötéten ráncolódtak össze a szemöldei. Piroska szemébe nézett, szomorúan, szerelmesen. Hát én, Butler. Butler elérzékenyült, szelíd lett. Tekintete lágyan simogatta Piroskát. Maga egy szent, sóhajtá. Csak a glória hiányzik a feje körül. Pedig hát ott volt a glória is. A vadgesztenye gajról hajára hullottak a fehér virágok, és egész félkörben voltak ott elhintve. Piroska erre a bókra megtalálta maga természetes hangját. Ej, hát ne legyen már olyan kis hitű. Lássa, én is szenvedek, én is csalódtam az életbe, éppen csak úgy az a vihar tépáz engemet is, amely magát. De mindig azt gondolom, hogy még jobban is csalódhattam volna. Nos, a méltóságos gróf úr is csalódhatott volna még jobban. A Piroska hangja átment az enyelkőbe. János grófot éppen ez bántotta, ez fájt neki. Csak olyan az, mondál keserűen, mintha valakire kétszer lőnek, de már az első lövésre meghalasztán azt mondják a szakértők, hogy még jobban is meglőhették volna, ha egy harmadik golyót röpítenek bele. Nincs igaz a Butler. Először is maga még nem halt meg. Ellenkezőleg, én most már a más világon vagyok. E pillanatban Bót titkár dugta be a fejét, Butler kedvetlenül fordult hátra. Ön az, Bót, rendeljen ebédet nekem, és ne is zavarjanak. Bót titkár eltűnt, mintha elsöpörték volna. A tisztelt kísértett úr tehát éhes, szólt Piroska pajzánul. Tegnap reggel ettem utoljára. Ó, már akkor csak ugyan el kell hinnem, hogy szellem, és miért nem eszik? Mert kétségbe vagyok esve. Mit mondhatott hát az a csúf érsek? Elvette az utolsó reményt is. A házasság marad. Na, és mit szándékozik most tenni? Hát, mit tehetnék? Mit tanácsol? Kérdi bizonytalanul. Piroska arcába vájva be tekintetét, mint ha valami felsőbb lény volna, aki megmondja. Mindenek előtt ebédeljen meg, felelte Piroska nyugodtan. Aztán tegye azt, amit én cselekszem, várjon. Én már nem várhatok tovább, mondá bánatos eltökéltséggel fél arcát a tenyerébe temetve. Piroska ránézett ilyetten. Szép nemes arc volt ez még most is, megviselve is. Hát mit tesz, ha nem vár? Éppen azon töröm a fejemet tegnap óta, és mondhatom, őrült dolgokat gondoltam ki. Piroska elkomorodott, lecsapta a vadgesztenye gajat az asztalra. Mondja meg nekem is, mit gondolt ki? Elhiheti, hogy ez engem is érdekel. Nem mondom meg, felelte sötéten. Miért? Tagolá a leány elhalványodva. Mert nem értene meg engem, mert nem szeret annyira, mint én magát. Melle zihált, hangjában valami szilaj erő lüktetett. Hogy mondhatja azt? Rebegte a leány tágra nyitott szemekkel. Mert ha szeretne, akkor nem beszélne ilyen közömbösen, szinte vidáman a mi sorsunkról. No, erre aztán kitört a Piroska keserűsége. Szép fejét fölemelte kevélyen, halánték a lüktetett hófehér nyakának édes vonalai idegesen hullámzottak. Egész teste forrt, lázadozott, minden izma panaszkodott. Ön tesz nekem szemrehányást. Ön, aki megküldte Bécsben az ezüst hajót, hogy ne várjam többé. Ön szeret engem olyan nagyon, aki évek hosszú során megvolt anélkül, hogy csak egyszer is látott volna. Ne szóljon közbe! Ne rázza a fejét! Tudom, hogy ön ígéretet tett erre nézve. De hát ez a nagy szenvedélyek ismertető jele. A nagy szenvedélyek hegyeket zúznak össze, nemhogy a szavak kötnék le őket. Ej, menjen, menjen! Elfúlt a hangja, nem bírta tovább folytatni, bágyattan csuklott le a feje, mint a beteg madáré. És az volt a különös, hogy most a Piroska támadására kicserélődtek a szerepek. Butler lett most nyugodt. Ez a támadás sokat gyógyított a lelkén. Ahelyett, hogy védte volna magát, nem szólt egy szót se, zsebébe nyúlt, kivett egy kis lila selyem erszényt, kiöntötte tartalmát az asztalra, 4 darab ezüst 20-as volt, és azokat szépen odatolta a Piroska elé. Az csak bámult, fokozódó rémülettel azt hitte, eszét vesztette. Itt van ez a 4 20-as, mondta csendesen. Sok esztendő óta hordozom magammal, hogy átadjam egyszer, mert magát illeti ez. Ez az én egyetlen szerzeményem, Piroska. Kertészlegény voltam, vagy 2-3 hétig egy úriháznál, szolgáltam, tűrtem szidalmat, durva parancsokat, csak azért a reményért, hogy egy imádott arcot megláthassak, de csak annyit bírtam elérni, hogy hallottam felőle, mert akkor ő beteg volt. Ez az én bérem, Piroska, amit egy bizonyos Müller nevű kertész fizetett nekem arra az időre. Na, ez már sok volt. A leány eltemette arcát a kezeibe. Istenem, Istenem, hát maga volt az a rejtélyes, szomorú kertészlegény, akiről a bornóci cselédek beszélnek. Megrezegtek finom ívezetű pillái, elöntötték szemeit a könnyek, és sírt, mint az áporeső. Az egyik dió hát már meg volt törve. Látszott már a belseje. Most még a másik dió volt hátra. Fölemelte a fejét. Csipkés keszkenőjével kitörölte a könnyeket a szemeiből, de folytak azok még ezután is, csak hogy keresztül ragyogott rajtuk az öröm. A könnyekbe öltöztetett mosoly pedig a napsugárnál is kápráztatóbb. Hát most már tudja meg maga is, szólt élénkkel, lázasan, ábrándosan, hogy ott voltam Egerben, amikor oda bevonult. Parasztruhában álltam ott a sokaságban, csak hogy láthassam. Tudom, felelte Butler. Aztán azt a parasztgúnyát, azt nem dobtam el. Megtartottam. S 3 év előtt beálltam benne szolgálatba, Bozoson, budai uramhoz, hogy titkon ismét láthassam. Lehetetlen. Maga, az udvari dáma, dadogta Butler gróf, és a kezeivel az asztalba fogódzott, hogy nem álmodik-e. 4-5 napig voltam ott, de akkor elutazott a gróf úr Rómába, és én szépen megszöktem a gazdámtól minden fizetés nélkül, még tám most is keresnek. Piroska, hörögte, igaz ez? Hogy ne volna igaz? Én takarítottam a dolgozó szobáját. Ezzel felugrott az asztaltól. Az egyik széken hevert az utazótáskája, lehajolt. Ó, milyen szép volt a kígyózó sugár termete, így ívben megtörve. És az abba gyömöszölt kiskendők, nagykendők, hímzések, kötések közül hirtelen kihúzott egy bőrbe kötött széles könyvet. Abban lapozgatott egy percig, aztán odatartá Butler elé. Nézze, itt van! Titkon lerajzoltam a skickönyvembe. Hát csak ugyan ott volt a bozosi dolgozószoba, minden bútorával, a kanapéja, az íróasztala, sok mindenféle ezüst és réz állat az asztalon, a Butler címer a falon, koronás aranysas gyomrában az ezüstös puttony, a 2 kép a szűzmáriáé, meg a Butler édesanyjáé, ez az utóbbi egészen meg volt rajzolva, minden vonás élt rajta. Nézte, de csak éppen, hogy rápillantott, szeme lángot vetett, arca megdicsőült, és amint lehajolt, hogy háládatosan megcsókolja a Piroska kezét, és közel járt a feje a Piroskájéhoz, Megcsapta a haj varázslatos illata, a lihegő száj forró lehelete. Ember volt, nem tudott többé ellentállni. S a kézre szánt csókkal a könnyeket kezdte lecsókolni a szeméből, s mikor már nem voltak ott a könnyek, a haját, a fejét csókolta szirajon, bámorosan. Ó, drága búzám, aranybúzám, aki a tenger alatt vagy! Nevetni lehetett volna ezen, ha nem lett volna az egész jelenet mégis olyan szép, mint a májusi álom. Csak a nap mert benevetni az ablakon, még a darás se zümmögött, bebújt a gesztenyevirág kis harangjába, és himbálódzott benne szótlanul, csöndesen. Ugyanno ellenkezett Piroska, eressze el a nyakamat. János, legyen esze! Jaj, mint fölborzolta a hajamat. Üljön hamar szépen áér. Hamar, hamar! Hát nem látja az ablakon, hogy itt jön már Tóth uram a komornával. Csak ugyan ott jött Tóth uram a templom felől apró méltóság teljes lépteivel, a ropogó szoknyájú csinos komorna mellett, a csibukját a levegőben lógatva, a kalapját, melynek pántlikája mögé egy zöld búzakalász van beszúrva, féltolva legényesen a feje búbjára. János gróf leült a helyére ártatlan képpel, mint aki valami turpisságban ludas, és belemerült a Piroska vázlatrajzának a szemléletébe. Hát hiszi-e már, hogy szeretem? Kérdezte Piroska. Hiszem, hiszem, és boldog vagyok. Hát elmondja-e már, hogy mit gondolt ki? Mindent, mindent. Már éppen mondani akarta, amikor kinyílt az ajtó, és bekukkant rajta a komorna, ha vajon nem szundikál-e a méltóságos kisasszony. Csak annak konstatálása után, hogy sőt élénken beszélget valami úrral, sompolygott be Tóth uram, és csak nézi-nézi Butler, aki nevet feléje, aztán egyszerre földhöz vágja a kalapját örömiben, fölrikkantva, Salve Domine Comes Illustrissime! No, ez aztán esemény, kutya fogantotta, ilyesmit csak a mézes kalácsos szívekbe lehet látni. Azokra a képekre célzott ő kegyelme, melyeket a mézes kalácsosok ragasztanak a szívekre. A piruló leányka meg az ábrándos ifjú olyan szerelmesek ezeken, hogy a hű szívek kiugranak a kabát és az ingvál fölé. Butler vidáman rázta meg az öreg korcsmáros kezét. No, hát eljöttem, Tóth uram, hogy megegyem azokat a csirkéket, amiket a múltkor itt hagytunk. Hát bizony jó múltkor volt. Azóta már fehér lett a korcsmáros haja, és a Butler se fiatal többé. Hely, de derék, azért álmodtam én az éjjel szarkákkal meg, hogy Napóleon visszajött az Ilona szigetről, mert a szentnek se hiszem, hogy meghalt volna, csak a papok hazudják. De most már az ebéd után látok. Tud már az asszony a méltóságos úrról? Hát úgy hiszem, megmondta neki a szekretárius, de még semmi sem mutatkozik. Tű, Kánis Márter, az asszony bizonyosan nem mer ilyen nagy úr színe elé kerülni. Már úgy van valahogy, hanem, hiszen csinálok én rendet mindjárt. Volt is mindjárt látszatja a Tóth uram beavatkozásának. Egyet-kettőt káromkodott odakün, erre nyomban lőn, sürgés, forgás, ajtócsapkodás, azután pedig kezdett beszállingózni az ebéd, az is, ami már volt, az is, amivel megszaporították. Nem volt annak se hossza, se vége, és megehette volna maga Ferenc császár is. Tóth uram személyesen szolgált föl, miközben kérdezősködött a Bernát Zsiga úr felől, hát az bizony most már követ Pozsonyban, majd a nagy politikára fordítá elméjét, makacsul ragaszkodva ahhoz a nézetéhez, hogy a nagy Napóleon egyszer csak itt toppan. Meghalt az már régen, biztosan mondhatom. Feje csóvált, nem merte meghazudtolni Butler, csak ennyit szólt. És ha meghalt volna is, él még a fia. Hallom, ott van Bécsben a nagyapjánál. És mikor a minap a kertbe sétálgatott, kiskardját kihúzva vagdalta a sárga virágokat. Kérdezi a nagyapja, hogy mit csinálsz? Kaszabolom, nagypapa, a németeket! Mert a piros virágot franciának vette, németnek a sárgát. Hey, lesz még itt ramaz úri, csak egyszer az a gyerek megnőjön. Minden nap számítom, minden nap gondolom, hogy egy hajszállal nagyobb. Butler egy kicsit bosszankodott, hogy nem beszélgethet miatt a Piroskával, de erőt vett magán, nyájasan felelgetett neki. amiért megkapta jutalmát, mert Tóth uram váltig sugdosta Piroskának, hogy milyen derék, milyen jó ember, mekkora nagy úr, és mégse kevély, hogy elbeszélget az emberrel. Hanem az idő ez alatt rohant, és elérkezett az a pont, hogy befogtak az urasági hintókba. Itt a válás perce, az egyik megy balra, a másik megy jobbra. Butler megszólítá Tóth uramat, hát mivel tartozunk, kedves gazdám, a jó ebédért. De csak úgy formalitásból kérdezte, mert képzelte, mi lesz a felelet, és előre belecsempészett a tolószekrényen heverő imádságos könyvbe egy ezres bankót. No, azt ugyan még nem találja Tóth uram ebben az életben. Tóth uram nem is felel, csak a fejét csóválta haragosan. Ennyi. Körüljárta a szobát, és folyton morgott, míg végre a falnak fordult, mintha annak mondaná az ő kulináris latinságával. Edisti coenam, nunc edere vis, amicitiam meam. Megetted az ebédemet, most meg akarod enni a barátságomat. De mi alatt a szobában keringett, az alatt azt néztek, hogy mivel kedveskedhetnék a vendégeinek. Meg is látta az almárium tetején a két piros poharat, a ház egyetlen kincsét, melyet meghalt öccse, aki vándorlegény volt, hozott haza Csehországból. A piros poharakon rajta voltak ezüstben a karlsbádi fürdőházak és mindenféle szarvasok, valami gyönyörűség volt azt megnézni. Levette a két poharat Lábujjhegyen, és az egyiket, a kicsikét oda nyújtotta Piroskának, a másikat Butler grófnak. Vegyék ezt el tőlem, rógó humilléme, és igyanak belőle néha-néha a mai nap emlékezetére. Hiába szabódtak, bizaszt el kellett fogadni, olyan egyszerűen, olyan szépen kérte. Tótné asszonyom is bejött, előbb felöltözött ünnepélyesen, fekete ternóruhába, szépen vasalt fehér csipke főkötőibe. Piroska föltette a szalmak alapját, ó Istenem, de illet neki. A belseje apró rózsabimbókkal volt szegélyezve. Olyannak látszott az arca, mintha egy bimbókkal kirakott rámába volna betéve. A közepén egy nagyobb rózsa, de a nagy rózsa most fehér volt, halvány, a bimbók pedig pirosak. Hogy dobogott a szíve, mikor az udvarra kiléptek? Most következik a készszorítás, és azután már semmi. Butler hozzálépett. Piroska, mondd el. Szeretnék magával négy szem közt beszélni néhány percig. Nem jó lesz, ha a fogatok előre mennek a személyzettel fel a dombra. Mi meg felsétálunk a fasorban a gyalogúton. Jó, felelte Piroska. Hintók tehát előre mentek, Piroska Butlerrel pedig nekiindult az árnyas gesztenye fasornak, mely a vendéglőtől kezdődött, és az országútig tartott. Tóth uram elkísérte volna, de észrevevén, hogy egyedül akarnak lenni, megállt a kapuban, egész házanépivel, aztán nézte őket, hogy hogyan mennek egymás mellett, mint két szelíd galamb. Várta, hogy talán visszafordulnak, s integetni fognak neki, de csak mentek, nagy élénken beszélgetve. Ó, Istenem! Olyan az a Piroska járása, mintha nem is a földön lépne, mintha nem is járás lenne, hanem valami muzsika, csak hogy hát nem hallatszik. Egyszer-egyszer megálltak. Na, most mindjárt fordulnak egyet, és meglátják Tóth uramat. De nem, csak azért álltak meg, mert valami nagyon érdekeset beszélnek. Egyszer a Piroska keze járt élénkebben, máskor a Butleré. Talán bizony disputálnak. Jaj, csak valahogy össze ne vesznének. Na, megindultak. Hopp, most már oda is értek, kezet fognak. Piroska felszáll a hintóra, Butleré fölsegíti. Ó, édes lelkem, de sokat szenvedtek még ti is pedig. Megvan a sok vagyon, a tömérdek, erdő, rét, föld, minden. Tóték bevárták, míg a por végképp elnyelte a két hintót, a lobogó fehér kendőket, és csak azután vonultak be éldelegve a mai nap emlékein. Hogy mennyire ízlett Butlernek a libapecsenye, hát még a fánk, hát még a besepecsenye, a mártásból kétszer is vett. A Piroska szenten pedig mind megette az almákat. Dederék, asszony vagy anyjuk, hogy idáig eltartottad. A pitvarban aztán így szólt nagy dőfösen Tóth uram. Mégiscsak első mesterség a világon a kocsmárosság. Nagy dolog az, asszony, Micsoda személyek fordulnak meg az embernél? Milyen személyek? Nem volnék Szűcs vagy Kántor ezért az egész röszkei határért.